Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva dicsérjük Urunkat, Istenünket a 240. dicséret első versének éneklésével. A 240. dicséretnek az első verse így kezdődik: Ó én két szemeim! Elfoglalva folytassuk tovább Isten tiszteletünket énekléssel. Énekeljük a 215. számú dicséretünket. A 215. számú dicséretet énekeljük. Annak 4 versét, nem végig, csak 4 verset. A 215. számú dicséretünk első verse így kezdődik: Eltévedtem, mint jó, eltévedtem, mint jó, a bűnösök útjára.
Thank you.
kedves testvérek, református hitvallásunknak, a heidelbergi KT-nak a mai úrnapjára eső kérdés feleleteire figyeljünk most.
Tizenhetedik úrnapja, 45. kérdés. Mit használ nekünk Krisztus feltámadása? Először azt, hogy feltámadásával legyőzte a halált, hogy minket is részesítsen abban az igazságosságban, amelyet halálával szerzett. Másodszor, hatalmával már most új életre támaszt minket is. Harmadszor, Krisztus feltámadása a mi boldog feltámadásunknak az áloga.
Megerősítettük a húsvéti evangéliumot most ezzel a tanítással magunkban, és felidéztük. Kedves testvérek, Csillaghegyi keresztjén gyülekezet, ez a vasárnap, az április utolsó vasárnap, lassan hagyományosan az a vasárnap, amikor a megkeresztelt gyermekekért és családjaikért imádkozunk. Amikor keresztelésre kerül sor, akkor a gyülekezet is ígéretet tesz arra, hogy imádságban fogjuk hordozni a megkeresztelt gyermekeket, és a szülőknek minden segítséget igyekszünk ahhoz megadni, hogy ők hitben tudják nevelni a gyermekeiket, hogy megismerjék az Úr Jézust, és hogy amikor eljutnak odáig, akkor majd maguk is bizonyságot tehessenek a konfirmációkor az ő hitükről. Ez a mostani vasárnap az, és tartanánk a szokásokat is. Szeretettel kérem a még nem konfirmált gyermekeket és szüleiket, hogy ide jöjjenek ki, hogy tudjunk értük imádkozni. Erre a részre itt mindenkit, aki még nem konfirmált, nem baj, hogyha most fog, őket is szeretettel várjuk. Gyülekezet ülve marad, és kulcsoljuk össze a kezünket, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, végtelenül hálásak vagyunk neked, hogy ajándékokkal áldasz meg bennünket. Köszönjük neked a gyermekeinket. Köszönjük, hogy lehetnek gyermekeink, akiket ránk bízol, hogy őrizzük őket, gondozzuk őket, neveljük őket szeretetben, és hogy te eléd hozzuk őket imádságban. Most is együtt örülünk veled azért, hogy megajándékoztál bennünket, és hiszük, hogy te ugyanúgy örülsz velünk ennek az áldásnak. Köszönjük neked, hogy a gyermekeinket hozzád hozhatjuk. Köszönjük, hogy valóban igaz az, amit hallottunk a kereszteléskor is, meg húsvét hétfőn is, hogy te minden nap velünk vagy a világ végezetéig. Köszönjük, hogy áldásod és szeretetet kísér bennünket az év minden napján. Köszönjük, hogy adtál keresztjén közösséget, amelyben megélhetjük a hitünket, és amelyben példát mutathatunk a gyermekeinknek a te dicsőítésedről és hozzád való ragaszkodásodról. Úrunk Istenünk, köszönjük, hogy olyan sokszor meghallgattad az imádságunkat, amikor imádkoztunk a gyermekekért, imádkoztunk az egészségükért, imádkoztunk azért, hogy a dolgok rendben legyenek velük, és köszönjük, hogy te is mellénk álltál minden átvirasztott éjszaka, minden nehéz helyzet és minden megpróbáltatás között. És köszönjük a szülőket, Urunk Istenünk, köszönjük azokat, akik örömmel fogadták a gyermekáldást, akik elfogadták a te kezedből az életet, köszönjük a szülőket is, és imádkozunk, hogy az ő életükben tudjanak úgy élni, hogy megtapasztalják minden napon a te kegyelmedet, szeretetedet, evangéliumodnak az erejét. És tartsd meg őket a kegyelemben, Urunk, szükségünk van a te megtartó szeretetedre minden napon. Köszönjük a nagymamákat és a nagypapákat, azokat, akik féltő szeretettel vannak ott a háttérben. Urunk, kérünk, hogy áldásoddal kísérd ezeket a gyermekeket, ezeket a szülőket minden napon, és hordozd őket a te kegyelmedben. Jézus Krisztusért kérünk, atyánk, hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Kedves testvérek, arra gondoltam, hogy kettős áldást is kérnénk, adnánk. Az egyik, amit én fogok elmondani, és utána pedig a gyülekezet és a szokott áldásunkat a 134. Zsoltárnak a harmadik versét elénekelné. Hát, aki tudja, majd felből a kintlevők közül próbálja, nem mondtam, hogy hozzanak énekeskönyvet, nem baj, de a gyülekezet majd hangosabban énekel, hogy akkor is hallatszódjon. Fogadjátok, kedves testvérek, kedves szülők, kedves gyermekek, az áldást, akik kijöttek, akik nem jöttek ki, akik otthon vannak. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen. Örülünk nektek, hogy eljöttetek, és együtt örülhettünk veletek, a gyermeketeknek, Isten szeretetének, amit a keresztségben mindannyiunkkal közölt. Most kivételesen, mert mindig még egy kicsit itt szoktak maradni a gyerekek, de most kivételesen szeretettel ajánljuk rögtön, hogy a gyermek Isten tiszteletre menjenek. Éva néni már ott várja őket, és Zoli bácsi, a férje fog segíteni a lemenetelben. Azért mondom, hogy lemenetel, mert ugye a templom szint alatt van a gyülekezeti teremszint, és ott tartjuk a gyermek Isten tiszteleteket. Nem kell megijedni semmilyen lemeneteltől, egyszerűen így a templom alatt van, aláépítették a gyülekezeti termeket, meg a kiszolgáló helyiségeket. Oda várjuk szeretettel minden gyermeket, kicsiket, nagyokat. Konfirmandusok azért maradjanak közöttünk. Igen, szülők is elkísérhetik a kisebbeket természetesen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg Istennek igéjét, amint megírva találjuk Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levelében, a második részben, a 11. verstől a 16. versig terjedő szakaszt olvasom. Mert Isten nem személyválogató. Akik ugyanis törvény ismerete nélkül vétkeztek, a törvény nélkül vesznek el. És akik a törvény ismeretében vétkeztek, azok a törvény alapján kapják majd meg az ítéletet. Hiszen nem a törvény hallgatói igazak Isten előtt, hanem a törvény megtartói fognak megigazítatni. Mert amikor a pogányok, akik nem ismerik a törvényt, természetes eszük szerint cselekszik azt, amit a törvény követel, akkor ezek a törvény nélküliek önmaguknak szabnak törvényt. Ezzel azt bizonyítják, hogy a törvény cselekedete be van írva a szívükbe. Erről lelkiismeretük és egymást vádló vagy éppen védő gondolataik együtt tanúskodnak majd. Azon a napon, amelyen megítéli Isten az emberek rejtett gondolatait, az én evangéliumom szerint Krisztus Jézus által. Hallottuk az igét, jöjjetek! Válaszoljunk Isten megszólítására, imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, téged dicsőítünk ezen a napon, köszönjük neked a gyermekekkel, szüleikkel való találkozást, köszönjük a sok emléket, amikor elénkbe idézed, hogy mindig megmutatod a te szeretetedet és döntésedet, hogy nem éltünk még a föld színén, te értünk már akkor megszülettél, és amíg rólad semmit sem tudtunk, te már akkor kiválasztottál bennünket. Hiszük, hogy a te kiválasztó szeretetednek a következménye az, hogy együtt lehetünk most a te nevedben, és segítségül hívhatunk, és dicsőíthetünk. Nem a magunk érdeme, nem mi voltunk jók, nem mi voltunk azok, akik jól hallottuk a te szavadat, hanem, Urunk Istenünk, te voltál az, aki a te szereteted által elválasztottál bennünket, kihívtál, hogy a tieid legyünk, hogy a szövetséges népednek a tagjaivá legyünk Krisztus által. Köszönjük, hogy így lehetünk együtt, köszönjük, hogy ott van mögöttünk a sok bizonyságtétel, a bizonyságtevőknek a fellege, köszönjük, hogy ott van mögöttünk az Isten kegyelme, meg hogy megtartottál és megőriztél bennünket olyan sokszor, köszönjük ezt a sok személyes megtapasztalást is. Urunk, kérünk, hogy áld meg a mi Isten tiszteletünket a te igéddel és a te üzeneteddel, Jézus Krisztusért, hallgass meg minket. Amen. Isten igéjére, Isten igének a hirdetésére készülve a 458. dicséretnek a második és harmadik verseit énekeljük. A 458. dicséret egy ismert dicséret. Most ebből választottam az igehirdetés előtti arra hangoló, készülő éneket. A 458. dicséretnek a második verse így kezdődik. Törvényednek eleget bűnös ember nem tehet. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül, hívásával és várásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott igeszakaszban, mégpedig Rómaiakhoz írott levél második részének 11. versében így, mert Isten nem személyválogató. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban! Mindazok, akik velünk együtt olvassák református bibliaolvasó kalauz szerint a Szentírást, most azt látják, hogy eltértem egy kicsit ettől. Szoktunk ilyet ebben a sorban, de most mégis nem a napi ige. Az az igazság, hogy megakadt a szemem ezen a mondaton, és annyira megtetszett, úgy éreztem, hogy ez olyan fontos üzenetet hordoz, hogy nem mentem tovább, mármint az olvasásban igen, de nem mentem tovább az igében, hanem ezt hoztam most elétek, mert Isten nem személyválogató. Akkor, amikor azt mondjuk, hogy Istennek az üzenete az evangélium, akkor mindenek előtt azt gondolom, most kicsit nem figyelve a mellette levő szövegre, hogy így önmagában is, hadd ragadjam ki a szöveg környezetből, majd aztán visszatesszük, szóval, hogy önmagában is ez egy nagy biztatás. Isten nem személyválogató. Az a tapasztalatunk, hogy a világban azért ez nem így működik a mindennapokban. Hiszen eleve is van, aki szimpatikusabb nekünk, van, aki kevésbé. Nem tudjuk néha megmondani, hogy miért. Vannak olyan emberek az én életemben is, akikkel rögtön az elején úgy megértettük egymást, úgy egymásra találtunk. Rögtön olyan közös pontok voltak, amik miatt úgy érzem, hogy nem csak én érzem azt vele, hogy szimpatizálok, hanem hogy fordítva is. Aztán vannak olyanok, akikkel ez sokkal nehezebben megy, és hát valljuk be, vannak olyanok is, akikkel egyáltalán nem működik. Sok-sok oka lehet mindennek, de mindenképpen tudjuk, hogy emberileg nézve nehéz igazságos dolgokat cselekedni. Hiszen mi az, ami objektív? Egyáltalán létezik Teljes objektivitás. Ez egy nagyon érdekes dolog, hadd mondjak egy furcsa példát, és talán nem sértődnek meg a testvérek érte, hogy ilyeneket hozok. Ugye az egyik, nemrég voltak a választások, és az egyikbe nem jutott párt, úgyhogy bátran beszélhetek róla. Azt mondta, hogy objektívan kell a dolgokat csinálni, vagyis hogy majd egy számítógépes rendszer lesz, és akkor azok alapján történik a elbírálás. Csak hát azért mindenki tudja nyilvánvalóan, hogy nem mindegy, hogy hogy írjuk ki azt a pályázatot, aztán utána az elbírálás már csak egy második lépés, hogy mit is akarunk, mi a célja, és így tovább. Tehát létezik objektivitás? Létezik objektivitás, térjünk most vissza az emberi személyes részekre. Nyilván törekszünk erre, meg hát van a jog, meg a mindenki előtt való, a jog előtt való egyenlőség, hogy mindenkinek ugyanazok a lehetőségei, de valóban mindenkinek ugyanazok a lehetőségei, akik a legjobb ügyvédet meg tudják fizetni, vagy aki mondjuk lehet, hogy egy kezdő kirendelt ügyvéd, lehet, hogy az is nagyon jó lesz, tehát nehogy félreértse valaki, de hogy tényleg ugyanazok a lehetősége? Hát nem. Szerintem nem. De az Isten nem személyválogató, nem olyan, mint az ember. Egészen másképp lát bennünket, és az örömüzenet az, hogy de jó, hogy bennünket viszont mégiscsak személyesen kiválogatott, hiszen elhívott bennünket, nem személyválogató, vagyis hogy nem az alapján döntött el, hogy jók vagyunk-e, vagy rosszak vagyunk. Nem az alapján döntött el, hogy az övék leszünk-e. Ugye itt hallottunk a keresztelés kapcsán arról is, hogy az imádságban előkerült, hogy ő előre eldöntötte. Előre eldöntötte rólunk, hogy hová fogunk tartozni, hogy az ő gyermekei leszünk, hogy az ő kiválasztottai vagyunk. Persze, az igaz, hogy megvan ez a döntés, de azért sokan be tudnánk arról számolni, hogy mennyi rugdalózás, mennyi tiltakozás, mennyi elhallgatás van a mi részünkről. Hát igen, hallottam, Uram, hogy engem kiválasztottál, meg emlékeztetsz rá, hogy meg is kereszteltek valamikor, és te már akkor elmondtad, hogy a tiéd vagyok, de azért nekem más dolgom van. Nem érek most rá. Mindig van valami kifogás. Mennyi tiltakozás van néha az emberbe, hogy ezt a kegyelmi kiválasztást, amit Isten ad, ezt erre igen mondjon. És olyan jó, hogy azért mégiscsak eljöhet az a pillanat, amikor azt mondom, hogy Uram, de jó, hogy a tiéd vagyok. Uram, de jó, hogy engem kiválasztottál, és elhívtál arra, hogy üdvösségem legyen, és a te népednek a tagja legyek. Voltak döccenők, nehézségek, de tudom, hogy tiszta szívből vártál engem, hogy egészen a tiéd legyek. Az Isten nem személyválogató, és nekünk szabad örülni így, hogy nem azt mondta, hogy a bűnösök nem jöhetnek, mert hogy mindenki bűnös, majd erről is lesz szó, hanem azt mondta, hogy akik én szeretek, akit én akarok, azt ott akarom látni, és benneteket ott akar látni az ő népe között. El akart hívni. Lehet, hogy még vannak olyanok közöttünk, akik még ebben a tiltakozás, még nem akarom, nem is tudom, hogy is van ez, olyan furcsa stádiumban vannak, de hiszem, hogy Istennek van döntése az életünk felől, mégpedig olyan döntése, ami az üdvösségre vonatkozó döntés. De nem hallgathatom el azt sem, kedves testvérek, hogy amikor azt mondja az ige, hogy az Isten nem személyválogató, az nem azt jelenti, hogy innentől kezdve mindenkit úgy fog elfogadni, ahogy van, és úgy is akar tartani. Úgy fogad el bennünket, ahogy vagyunk, de utána nem akar abban az állapotunkban tartani. Azt hallottuk a Heidelbergi KT-ban, biztos figyeltek a testvérek, hogy a feltámadás azt is jelenti, hogy nekünk egy új életre kell feltámadni. Nekünk onnantól kezdve, hogy Jézus Krisztus megismertük, nekünk egy új, szinte egy egészen új életet, egy neki szolgáló, őt követő életet kell elkezdenünk. Elkezdtük? Ha elkezdtük, akkor megtapasztaltuk, megláttuk, elfogadtuk ezt a kegyelmi kiválasztást. Ha még nem kezdtük el, hogyha még hezitálunk ezen, akkor bizony itt még nem tartunk egészen ott, de nem az Isten nem tartott, mi nem tartunk ott, mert az Isten ott tart, az Isten döntést hozott. Van egy olyan elképzelés a világról, ezt ilyen úgy hívják, azt hiszem, hogy üdv univerzalizmus. Ez azt jelenteni, hogy Jézus Krisztusnak az áldozata annyira tökéletes volt, hogy igazából úgyis mindenki üdvözülni fog innentől kezdve. Én a Bibliában nem ezt látom. Én nem látom azt, hogy a Biblia erről tanítana. És nem látom azt, hogy a Jézusnak a követői, Jézusnak a tanítványai, és aztán utána akár Pál apostol, vagy az első keresztjének így értelmezték volna azt az eseményt, aminek a szemtanúi voltak, amit megtudtak. Hanem én azt látom, hogy az, amikor Jézus a mennybe ment és kitöltetett a Szentlélek, akkor úgy érezték a tanítványok, és aztán Pál is, amikor elhívta őt az Úr, úgy érezték, hogy meg kell menteni azokat, akik körülöttük vannak. Meg kell menteni a kárhozattól az embereket. Üdvösségre kell vezetni. Úgy érezték, hogy el kell nekik mondani az örömhírt, hogy van örök élet, és a tiétek is lehet, mert Isten ezt nektek felajánlja. Úgy érezték, hogy egy mentő, életmentő expedícióba, akcióba kezdenek. Ez nem arról szól, hogy úgyis mindenki üdvözül. Egyébként, ha így van, akkor üljünk le, menjünk haza, aztán úgyis mindenki üdvözül, mindenki csinálja, amit akar, verjük át egymást ezzel, lehet ezzel játszani, csak az a baj, hogy nem a valóság, hanem a valóság az egészen más. Szóval először örülünk annak, hogy Isten kiválasztott bennünket. Joggal örülünk, jó dolog, dicsőítsük érte az Urat, adjunk neki hálát, és szolgáljunk neki örömmel, azért, mert kiválasztott. Ugyanakkor, hogyha most visszatesszük ezt a biztató mondatot a szöveg környezetébe, a következőt látjuk. Akik ugyanis törvényismerete nélkül vétkeztek, a törvény nélkül vesznek el, és akik a törvény ismeretében vétkeztek, azok a törvény alapján kapják majd meg az ítéletet. Szóval ez a kifejezés, bár jogos volt az az értelmezés is, amit elmondtam, egy kicsit az eredeti szöveg környezetben másképp utal rá, másképp hangzik, másra utal, viszont a végén még így is ugyanide fogunk eljutni természetesen, de nem lesz olyan egyszerű. Szóval az alaphelyzet az, ami nem itt kezdődik, hanem a levél legelején, a kiderül, hogy az Isten kinyilvánítja a haragját. Az Isten a haragját nyilvánítja ki, érdekes módon ezzel kezdődik az evangélium, enélkül nem értjük meg az evangéliumot, hogy mit jelent az Isten haragja. A haragját nyilvánítja ki a hitetlenség, a gonoszság ellen. Isten a haragját nyilvánítja ki az ember bűne miatt. Tehát a dolog azzal kezdődik, hogy Isten jogosan haragszik a bűnös emberre, mert nem arra teremtette, hogy engedetlen legyen, hanem arra teremtette, hogy önként engedelmeskedjen neki. Isten jogosan haragszik a bűnre, hiszen Isten jónak teremtette a világot, bűn nélkül valónak teremtette, és az embert is bűn nélkül valónak teremtette, de az ember engedetlen lett. Nem azt tette, amit Isten kért tőle, hogy ezt az édenkerti történet meséli el, egy viszonylag egyszerű kis történet, ott egy fa, gyümölcs, és hogy nem lenne szabad róla enni. De elmeséli azt, hogy az ember szembe ment az Isten akaratával. Engedetlen lett, önállósítani akarta magát, ő akarta eldönteni, mi a jó és mi a rossz. Egyébként ez egy érdekes dolog, azóta is így van, hogy amikor a hitről van szó, akkor mindig azzal megyünk szembe, hogy én akarom eldönteni, hogy mi a jó és mi a rossz. Pedig a hívő ember esetében nem erről van szó. A hívő ember abban különbözik például a hitetlen embertől, hogy tudja, hogy Isten már eldöntötte, hogy mi a jó és mi a rossz. És Isten már eldöntötte, hogy mi a bűn és mi az, ami nem bűn. Hogy Isten már eldöntötte, hogy mit kell tennem, hogyan kell élnem, hogy hogyan kell gondolkodnom a világban. És ez már eldőlt az övé számára, pedig ez a követendő példa. Sokszor ezzel így szembe megyünk, mert úgy gondoljuk, hogy hát igen, Isten mond valamit, de mi majd a magunk esze után megyünk. Hát ennek sok oka van, van, ami kényelmesebb, van, ami közfelfogás, van, ami változik. Valaki azt írta, nem olyan régen, láttam, hogy ez volt a vélemény, hogy minden megváltozik, minden mássá lesz, követnünk kell a változást. Kedves testvérek, vannak dolgok, amik nem változnak. És a hívő embernek ezt tudnia kell. Persze sok minden változik, mert hát mondjuk amikor megszülettem, még mobiltelefon se volt, sőt, hát bevallom őszintén, mi vidéken laktunk, ott még telefonunk se volt, tehát nem ilyen mobil, hanem ilyen drótos se volt igazából nagyon sokáig, sőt, egészen megdöbbentő módon, amikor ha már itt elkezdtem ezt a vonalat, amikor a szolgálatomat, kezdtem a lelkészi szolgálatot, segédlelkész voltam egy gyönyörű városba, amit azóta is a szívemben hordozok, Mezőtúron, az újvárosi református templomban is, meg úgy egyébként is, de ez egy hatalmas templom, egy 1000 fős templom, de hát mondjuk fele ennyien nem voltunk akkoriban, bizonyára azért voltam én ott segédlelkész, de ez részletkérdés, és ott a mezőtúri gyülekezetben, ahogy elkezdtem a szolgálatot, ott volt az élmény, hogy egészen furcsa, hogy nem hogy sokan vagyunk papíron, de mégis kevesen vagyunk úgy, hogy a templomban, és az Isten gyermekei, tehát kevesen vannak. Érdekes helyzet volt, nagyon szerettem azt a várost, és nagyon hozzánőtt a szívemhez, és azóta is szeretettel emlékezem azokra, akiket ott ismertem meg, hát a többségük már nem él, de mindenképpen egy nagyon szép élmény volt. Szép élmény volt, és jó volt így elindulni azokkal a hívő emberekkel együtt, akik ugyanazt hitték, amit én is, és ugyanazt hitték, ami a mi közös hitünk. És ez mindig nagyon fontos, hogy jó ezt megtapasztalni, hogy ugyanazt hisszük, ami a közös hitünk. Amikor Isten kiválaszt bennünket, akkor azt látjuk, hogy ez a kiválasztó szeretet megdöbbentő, hiszen mi is ugyanolyan bűnösök vagyunk, mint a többiek. Ugyanolyan bűnösök vagyunk, mégis Isten kegyelméből megragad bennünket, és elhív bennünket. Akkor, amikor olvassuk a római levelet, akkor megdöbbenve látjuk, hogy bizony azzal kezdődik az evangélium, hogy Isten haragszik a bűnre. Haragszik a bűnre, és haragszik arra, ami nem az akarata szerint való. Joggal haragszik. Ezt nehéz kicsit elmondani, de joggal haragszik. Joggal haragszik, mert ő nem ilyennek teremtett, nem ezt adta nekünk. Joggal haragszik, mert ő megmondta, mi a helyes és mi a jó, mi pedig valahogy megpróbálunk ebből kikerülni, és megpróbálunk a magunk feje után menni. Azonban azzal kezdve, hogy meglátjuk, hogy Isten mit tart helyesnek, és mit nem tart helyesnek, ezzel elindulva azt is látjuk, hogy mindez következményekkel járt. Azt, hogy az ember elfordult Istentől, következménye lett. Egészen megdöbbentő módon az lett a következménye, hogy az ember először is elkezdett bálványokat imádni. Bálványokat kezdett el imádni, azt mondja a római levél, hogy a teremtő helyett a teremtményeket. Ugye abban a korban ez úgy egyértelműbb volt, mert hát ott vannak a római romok, látjuk, hogy ott vannak az isteneknek, a római isteneknek és az összes többi pogány istennek is a szobrai, ott vannak kitéve, és hát azokat imádták. Azonban ez nem csak akkor volt úgy, hanem ma is így van. Az ember választ magának valamit, amit imádhat. Választ magának valamiféle ideológiát, választ magának valami fajta gondolatot, amit imádhat. Szóval az úgy nem nagyon működik, hogy a hitetlen ember az csak úgy hitetlen. A hitetlen, annak is van valami hite, csak nem keresztény hite van, nem olyan hite van, amivel üdvözülni fog, hanem amivel úgy átveri magát, talán ez igaz, de ugye ez egy veszélyes ez a pótlék, mert hogyha azt hiszem, hogy megvan az, amire szükségem van, akkor nem fogok törekedni arra, ami üdvözít, vagyis a keresztény hitre. Szóval igazából az a nehéz ebben, hogy ennek következménye van. Azt mondja az ige, hogy következménye van, mert ha az ember nem az igaz Istent imádja, nem hozzáigazítja az életét, hanem a pogány bálványokhoz, amiket teremt magának, vagy éppen talál valahol, azokhoz igazítja az életét, annak az a következménye, hogy megváltozik az életének a gondolkodása, megváltozik az értékrendje, és ez az értékrend, ez még durvább lesz, mert Isten ellenes értékrend lesz. 28. versben, az első rész 28. versében olvassuk ezt, és mivel nem méltatták Istent arra, hogy megtartsák ismeretükben, Isten kiszolgáltatta őket az erkölcsi ítéletre képtelen gondolkodásnak, hogy azt tegyék, ami nem illik, ezért tele vannak mindenféle hamissággal, gonoszsággal, kabzsisággal, viszálykodással, álnoksággal, rossz indulattal, besugók, rágalmazók, istengyűlölők, gőgösek, dicsekvők, találékonyak a rosszban, szüleiknek engedetlenek, kiméletlenek, szószegők, szeretetlenek és irgalmatlanok. Azt mondja az ige, hogy ez a következménye annak, hogy a bűn valóság lett a világban. És azért, hogyha őszinték vagyunk, akkor ezeket a dolgokat, hát bizony az életünkben és a körülöttünk levő mindennapokban látjuk és tapasztaljuk. Nem igaz, hogy az ember megváltozott. Az ember nem lett jobb. Ugyanott tartunk, mint ahogy ebben a korban tartottunk. Nem vagyunk se jobbak, nem vagyunk se önzetlenebbek, nem vagyunk se szeretőbbek, se megbocsátóbbak. Ugyanott tartunk, mint a teremtésnél tartottunk. Emberek vagyunk, és amióta a bűn bejött a világba, hatása alá kerültünk, és hatása alá kerültünk természetesen minden következmények. Érdekes, hogy ezt a ide sorolja azt is az ige, hogy akkor, amikor az emberek a saját nemükkel, és nem a férfiak nőkkel élnek együtt, ugyanennek a dolognak a következménye, ugyanilyen bűn. Innen vezeti le a római levél ezt a kérdést. De itt megint érdemes megállni egy kicsit, mert lehet, hogy könnyen hátradőlünk. És azt mondjuk, hogy de jó. Hát ilyenek vannak körülöttünk. Nézzétek meg, itt van felsorolva. Ilyenek vannak körülöttünk. Azonban az ige nem erről beszél, az ige arról beszél, azt mondja nekünk, arra hívja fel a figyelmünket, hogy igazából nem ítélkezhetünk senki felett, mert az pont ugyanazt a problémát vetné fel, mert nekünk is megvannak a bűneink. Mindenkinek megvannak a bűnei. És hogy egyedül mindenkit csak Isten szabadíthat meg. Szóval akkor, amikor azt halljuk, hogy Isten nem személyválogató, ez azt jelenti, hogy bizony mindenki a bűnei miatt megérdemelni a büntetést, a bűn zsoldja, a halál, a kárhozat, mindenki. Nem személyválogató, nem mondja azt, hogy valakinek nem haragszik a bűneire, minden bűnre haragszik az Isten. De itt a folytatás, hogy ugyanakkor pedig, ugyanez igaz ebben a tekintetben, de mégis az Isten nem személyválogató, mert mindenkiért eljött az Úr Jézus, hogy a bűnei miatt meghaljon, és aztán utána egy váltást legyen az életében, és onnantól kezdve már ne a bűneinek éljen, hanem Isten kegyelmében. Mindenkire igaz, hogy bűnös, és mindenkire igaz, hogy Isten szeretetére, Jézus Krisztus áldozatára van szüksége ahhoz, hogy megmeneküljön. Nem személyválogató, mindenkire igaz. Mindenki bűne miatt elkárhozna, a saját bűne miatt, mindenki, de mindenki megmenekül, aki hisz Jézus Krisztusban. Erről szól az evangélium. Nem lenne értelme az evangélium örömhírének, ha nem lenne ott a másik oldalt az, hogy mitől mentett meg bennünket Jézus. Hogyha nem lennénk a bűnünk miatt halálosan, veszedelmes helyzetbe is nem vesznénk el, akkor mit tett Jézus értünk a kereszten? Az, hogy Jézus eljött ebbe a világba, azt jelenti, hogy szükség volt rá. Azt jelenti, hogy Isten kegyelme által meg akar bennünket menteni. És aki hisz benne, aki elfogadja, azt hisszük, hogy az ő szeretete által üdvössége lesz. Ez az evangélium, ez a mi biztatásunk, hogy Krisztusban örök életünk van. Ennek örülünk, és ezt hirdetjük. Pál apostol itt elgondolkodik, körbejárja ezt a kérdést, a mindenkire igaz a bűn, mindenki az alatt van, a törvény kerül elő. Kicsit, vagy nem biztos, hogy mindenki érti, mi az a törvény. Persze biztos, hogy értjük, mert olyan vastag könyv, meg rajta van a paragrafusnak a jele, valahogy így képzelem el a törvénykönyveket, hát ha nincs is rajta valóban, de azért ugye valahogy így néznek ki, de ez a törvény, ez most nem az a törvény, hanem a Mózes első 5 könyvét, a Tórát nevezték törvénynek, amiben tudjuk, hogy nem csak rendelkezések, nem csak parancsok, nem csak 10 parancsolat és annak a magyarázata van, de ez a Mózes 5 könyve az, amiben össze van foglalva az akkori zsidók szerint, és hát egyébként is az Istennek az akarata, és össze van foglalva a terve, és össze vannak foglalva a szabályok. De az, hogy Tóra, az nem is csak annyit jelent, hogy törvény, hanem van egyfajta ilyen útmutatás jelentése is. Szóval, akik nem ismerik a törvényt, nem ismerik az Isten kijelentését. Hát igen, ezt nem mondtam. Hogy igazából, ugye, ha az üdvtörténetet nézzük, akkor azt látjuk, hogy Isten kijelentése több módon is megjelenik a világban. Az egyik módja az, ami a teremtett világ. A Zoomos Biblia órán is beszéltünk erről, meg talán a délelőttön is, hogy látjuk a teremtett világot, és azt mondja Pál, hogy hát mindenki látja, hogy ez a világ, ez milyen gyönyörű, milyen összetett, milyen tökéletes, amit Isten alkotott, és ezek után pedig nem jutunk el odáig, hogy a teremtőt kéne dicsőíteni? Erre mondja, hogy de hát ti meg a teremtményben keresitek az Istent, nem a teremtőt dicsőítitek. Szóval ott a teremtett világ, ami arra kéne, hogy vezesse az embereket, hogy Isten dicsőítse, amikor ezt meglátják. Aztán utána itt pedig előkerül az, hogy bizony még a lelki ismeret is van, akik nem ismerik a törvényt, a kijelentést, nekik meg a lelki ismeretük az, ami megmutatná, hogy mi a helyes, és mi az, amit követni kell. Mert a törvény az, amiben Isten leírja, hogy mit tart helyesnek, mit tart jónak, mit tart követendőnek. Ezzel a törvénnyel kapcsolatban mi is, nekünk is van dolgunk. Persze, nyilvánvaló, nem egyszerű eldönteni, hogy most mi az, ami aktuális, mi az, ami nem aktuális. Abban más Izraelnek a helyzete akkor, hogy akkor Izrael nem egy egyház, hanem egy olyan nép, aminek egyetlen közös vallása van. A törvény vonatkozik egyrészt azokra az erkölcsi dolgokra, amiket mi is fontosnak tartunk, de ott van a büntető törvénykönyv is benne, meg ott van benne a polgári törvénykönyv is. Tehát egyszerre minden benne van, minden rendelkezés benne van, és mindent az Isten akaratából vezetnek le. Az, és benne van a kultuszra vonatkozó rendelkezés is. A mi helyzetünk más két dologban. Egyrészt, hogy mi már a megígért messiást ismerjük és hiszünk benne, mi az új szövetség népe vagyunk, tehát azok a ottani népre vonatkozó és kultuszra vonatkozó törvények, amelyek akkor fontosak voltak, azok úgy már nem fontosak, de abból a szempontból viszont fontosak, hogy bár ugyan nem gondoljuk azt, hogy a házasságtörő embereket meg kell kövezni, de azt látjuk belőle, hogy azért azt Isten nem szereti. Nem tudom, értjük-e a különbséget. Tehát, hogy nem gondoljuk, hogy ugye akkor ez volt a megoldás, Jézushoz is visznek egy házasságtörő asszonyt, más miatt viszik igazából, őt akarják kísérteni, őt akarják kellemetlen helyzetbe hozni, de a történetnek az a lényege, hogy akkor ezt még így gyakorolták, hogy bizonyos dolgoknak ez volt a büntetése. Nem gondoljuk, hogy ezt így kéne tenni, nem is gyakoroljuk, talán tudják a testvérek, hogy nem gyakoroljuk ezt a dolgot, viszont azért azt most is elmondja nekünk, az nem az Isten szerint való. Hogyha egyszer megígértem a házastársamnak, hogy hűséges leszek, akkor nyilvánvaló, hogy ezt kell betartanom, Isten ezt támogatja. Ezzel tisztába kell lennünk, hogy van azért üzenete az ószövetségi törvénynek, csak Isten értelmére vonatkozó, tehát Isten akaratára vonatkozó üzenete van, és nem biztos, hogy mindent ugyanúgy teszünk, de hogy mi az Isten terve, azt az evangélium és a törvénymagyarázat, Jézus törvénymagyarázatán keresztül jól kell értenünk. Szóval azt mondja Pál, hogy ha valaki nem ismeri a törvényt, a kijelentést, hogy mi a helyes, mi a helytelen, a Tórát, Mózes első 5 könyvét, akkor nekik majd a lelkiismeret alapján történik az ítéletük, mert a lelkiismeretük alapján is fel kell ismerniük, hogy mi a helyes, mi a jó. Azt gondoljuk, hogy Isten a jót, vagy a helyest, azt ugye mindenkibe belehelyezte. Persze ezt el lehet hallgatni, meg lehet elhallgattatni a lelkiismeretet, nem biztos mindenkinek sikerült már elhessegetni. Nehéz ugye ez a lelkiismeret kérdés, mert hogyha elég erőteljes vagyok, akkor úgy el tudom nyomni a lelkiismeretemet, és aztán nem tudom, hogy visszajön-e valamikor, néha visszajön, akkor az elég kellemetlen tud lenni, mert akkor jócskán megérezzük annak az erejét, a lelkiismeretnek az erejét, de Isten ezt mindenkibe elhelyezte. Nyilván nem a Jézus Krisztus megváltásának az üzenetéről van szó, hanem bizonyos dolgokról való döntés, helyes vagy nem helyes, mi a jó és mi a helytelen. Az ugye a lelkiismeretünk alapból azt gondolom, hogyha nincsen nagyon elhallgattatva, akkor nem érez együtt a gonoszság, vagy nem ért egyet a gonoszsággal, pedig a gonoszság jelen van a világban. Annyira jelen van egyébként a gonoszság, ugye van ez a mese, hogy az ártatlan gyermekek. Hát az ártatlan gyermekek már az óvodában képesek valakit kiközösíteni, képesek valakire rászállni, szóval azért a jobb vigyázni azokkal a berögzött elképzelésekkel, amikkel találkozunk a mindennapokban, és nem baj, hogyha Isten igéje által is megmérjük mindazt, ami van és amiben élünk. Szóval mindenki ítélet alá kerül, ez nem kérdés, ez itt le van írva, és az, aki nem ismerte a törvényt, Isten kijelentését, az a lelkiismerete alapján kerül ítéletre, mármint, hogy a felismerte vagy nem ismerte, felengedett vagy nem engedett, és aki pedig ismerte a törvényt a törvény alapján. Itt most nincs külön leírva, de azért mi úgy gondoljuk, hogy ez az ítélet azért az úgy néz ki, hogy azok, akiknek megvan büntetve a bűne, azok nem ítéletre kerülnek. És akinek a bűne, a bűnét Jézus Krisztus hordozta, aki, mert mindenkiért hordozta, és aki ezt elfogadta, az Isten gyermeke lesz, és az nem kerül ítéletre, mert az ítélet már megtörtént, Jézus Krisztus eleget tett a bűneinkért. Mi ezt hisszük, mi ebben bízunk, és ezt szeretnénk továbbadni mindenkinek, hogy van örök élet. Hogy van örök élet, mert hogyha ezt nem kapjuk meg, ha ezt nem érjük el, hogyha ezt nem adjuk tovább a gyermekeinknek, hogyha ezről nem beszélünk, erről nem teszünk bizonyságot, akkor mások nem fogják megismerni, hogy az üdvösség Jézus Krisztusban van, mert meg lehet menekülni a büntetéstől. Mindenki bűnös, mindenkinek szüksége van Krisztusra, de Krisztus meghalt értünk, és aki elfogadja, annak örök élete van. Isten adjon erőt nekünk, hogy ezt kövessük, hogy döntésre jussunk, és valóban ne csak halljuk a törvényt, hanem meg is tartsuk, ne csak hallgassuk az igét, hanem legyünk a megtartói is. Most is, meg holnap is, meg minden nap. Isten segítsen ebben bennünket. Amen. Válaszoljunk az Isten igéjére a 347. dicséret 5. versével. Jézus, segíts engem ebben. 347. dicséret 5. verse. Maradva csendesedjünk el, és imádkozzunk. Egy perces csendes imádságban vigyük most az Úr elé a mi könyörgésünket és hálaadásunkat. Amen. Emeljük fel a mi szíveinket, és együtt is könyörögjünk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy te meg tudsz szólítani bennünket. Köszönjük, hogy kiválasztottál az üdvösségre, és elhívtál a te erőddel, hogy a tieid legyünk. Köszönjük, hogy útmutatást adtál nekünk az életre, a Szentírásban. Köszönjük, hogy a te kijelentésed segíthet nekünk abban, hogy jóra törekedjünk, hogy el tudjuk dönteni, mi a helyes, mi az, ami akaratod szerint való, és hogy megmutatod nekünk azt is, szükségünk van arra, ha téged megismertünk utána is, hogy megvalljuk előtted a bűneinket. Köszönjük, hogy eléd jöhetünk, és nem elutasításban van részünk, hanem kegyelemben. Köszönjük, hogy kegyelmesen jössz hozzánk, akik a tieid vagyunk, akik szeretnénk követni téged, akik szeretnénk, hogyha utánunk jönnél, megtalálnál, megmentenél és visszavinnél oda, ahová tartozunk, a te szereteted közelébe. Urunk Istenünk, köszönjük az ajándékaidat, köszönjük a családjainkat, szeretteinket, köszönjük azokat az embereket, akiket nekünk adtál, köszönjük, hogy szerethetjük őket, és köszönjük, hogy vannak, akik bennünket is szeretnek. Urunk, hálát adunk ezért a vasárnapért, hogy együtt dicsőíthettünk téged, hogy a te kegyelmedből együtt lehettünk egymással és te veled. Urunk, köszönjük neked, hogy adtál nekünk közösséget Krisztusban, vele és egymással, ahol megélhetjük a hitünket, ahol bizonyságot tehetünk, ahol megerősödhetünk, és ahol útmutatást kaphatunk a te kegyelmedből. Köszönjük, hogy eléd hozhatjuk a mi könyörgéseinket, imádkozunk a betegeinkért, Urunk. Gyülekezetben többen is vannak betegek, gyógyulást remélve, bizakodva. Uram, légy velük, állj melléjük, bátorítsd őket, hallgass meg az imádságaikat, és segíts, hogy mi is mellettük állhassunk. Így imádkozom, Uram, azokért, akik nehéz helyzetben vannak, akiknek nincsen békesség a szívükben ezekben az időkben. Légy kegyelmes hozzájuk, szólj a te igéddel, teremts békességet bennük, és bátorítsad őket. És Urunk, imádkozom mindazokért, akiknek az emberi kapcsolataiban van nehézség, zavar, teher a mostani napokban, és hetekben, hónapokban. Légy kegyelmes hozzájuk is, és tartsd meg őket, és segíts abban, hogy tudjanak kezdeményezők lenni a szeretetben, vagy éppen, hogyha szükség van a bátorításra, akkor tudjanak bátorítók lenni. Urunk, imádkozunk a gyászolókért, imádkozunk mindazokért, akik elvesztették a hozzátartozóikat, különösen is most azért a családért, aki az elmúlt héten búcsúzott el férjtől, édesapától, búcsúzott el nagypapától. Imádkozunk minden gyászolóért, légy kegyelmes hozzájuk. És, Urunk Istenünk, könyörgünk református gyülekezetünkért, gyülekezeteinkért és keresztjén egyházainkért. És imádkozunk, Urunk, a békéért, hogy te teremts békét ebben a szomszéd országban. Őrizd meg az ottani magyar testvéreinket, őrizd meg mindazokat, akik hozzád kiáltanak. Te légy kegyelmes Istenünk, légy ott a menekültekkel, adj nekik segítő kezet, támaszt, hogy hadd tapasztalják meg, hogy az Isten szeretete mások által is meg tud jelenni. Urunk, köszönjük, hogy békében élhetünk, köszönjük, hogy hihetünk, köszönjük, hogy megvallhatjuk a hitünket, köszönjük, hogy a követőid lehetünk, és hogy ezért nem ér bennünket atrocitás. Kérünk, adj nagyobb bátorságot a bizonyságtételre és az elköteleződésre, hogy jobban akarjunk a tieid lenni, jobban akarjunk neked szolgálni, jobban akarjuk az életünket neked alárendelni, hadd használjuk ki ezt a lehetőséget. Urunk, áld meg egyházunk, népünk vezetőit, adj nekik bölcsességet a te erődből. Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Együtt fennhangon is imádkozzunk, ahogy az Úr Jézus tanított. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdettem az adakozás lehetőségét, tudva a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az eddigi adományokat, egyház fenntartói hozzájárulást és persely adományokat, amik eddig érkeztek. Amint az imádságból kiderült, imádkoztunk, most is elmúlt héten, április 22-én pénteken az óbudai temetőben Szántai Lajos 71 éves korában elköltözött testvérünk szeretteiért, most is, akik gyászolják, felesége, két lánya, két unokája, szerettei, családtagjai, Isten vigasztalását kívánjuk a család minden tagjának, minden gyászolónak. Az elmúlt szombaton, egy kicsit még maradt belőle néhány dolog a padon is, házasságkötés megáldására került sor, amint hirdettük is húsvét vasárnap, Hegyi Zsolt és Fejér Andrea református házaspár kérte és kapta meg Isten áldását itt a templomban a közös életükre. Isten áldását és kegyelmét kívánjuk az ő életükre. Nagyon örültem neki, hogy egyben, ha jól értelmeztem, akkor a gyülekezetünkhöz való csatlakozásnak is az alkalma volt. Reméljük, hogy még sokat fogunk velük találkozni. A alkalmainkat hirdetem. Kedden szokás szerint 18 órakor lesz a kóruspróba, szerdán 10 órakor gyülekezeti bibliaóra, 18 órakor felnőtt konfirmáció, 19-15-kor zoomos bibliaóra. Pénteken a konfirmációs alkalmak elmaradnak, többeket érint a ballagás, minket is, ezért most a mostani pénteki konfirmációs órák elmaradnak. A ránk következő vasárnap 10 órakor tartunk istentiszteletet, mindenkit szeretettel várunk, lesz természetesen gyermekistentisztelet is, sőt, ezen a vasárnapon is fogunk imádkozni, mindig imádkozunk, de most az édesanyákért is hálát fogunk adni. Jöjjetek, adjunk együtt hálát az édesanyákért, és könyörögjünk értük, és utána Csillaghegyi Kávéház is lesz a gyülekezeti teremben. Ide pedig szeretettel várunk, nem csak benneteket, kedves testvérek, hanem amiket hoztok, süteményt, apró süteményt és egyebeket, kávéval, teával készülünk. Ez egy ilyen összerakjuk szeretett vendégség. Kis beszélgetésre, jó szóra, néhány percig, egy fél órára maradjunk együtt, készüljünk így a jövő vasárnapra. Szeretettel emlékeztetem a testvéreket, hogy május 7-én gyülekezeti kirándulásra megyünk, és eljött az ideje, hogy ennek a előlegét legalább befizessük. A plakátja kint van, ott vannak a befizetendő összegek, az iratmissziós asztalnál tudjuk ezt befizetni. Szeretettel hirdetem, hogy az istentisztelet után a most konfirmáló szülőkkel szeretnénk találkozni, ahogy megbeszéltük, majd a gyülekezeti teremben. Ajánlom az iratmissziós asztalnak a lehetőségeit. Új énekeskönyvünk is megtalálható, mi még itt nem használjuk egyelőre, de van egy új református énekeskönyv, nagyon szép kiadványok, biblia, régi énekeskönyv, érdemes körülnézni az iratmissziós asztalnál. Az istentiszteletünk végén a záró éneket énekeljük az áldás és a himnusz előtt. A záró énekünk kicsit reflektál a nyitó főénekhez, hogy ott azt mondtuk, hogy eltévedtem, mint juh, most pedig azzal fejeznénk be, hogy hű pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat, 229. dicséret mindhárom verssel. az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.